Köszöntöm Önöket, a Ma reggeli Monitor szerkesztője vagyok, Péli Nagy Kata, és a legérdekesebb összeállításainkat és interjúinkat ajánljuk most Önöknek a Ma reggeli műsorból. Július 1-től a kormány visszavonja a kiskereskedelmi egységekre vonatkozó kötelező akciózásról szóló rendeletét. Az ágazat szereplői időszerűnek tartják a döntést, mivel az élelmiszerek inflációja jelentősen csökkent az utóbbi időben. Fodor Attila, a CBA kommunikációs vezetője úgy látja, hogy az akciók továbbra sem szűnnek meg, a kormány pedig a kiskereskedelmi árverseny fenntartása és élénkítése érdekében továbbra is működtetni fogja az online árfigyelő rendszert. Katos László interjúját hallják.
Július 1-től megszűnik a kötelező akciózás az áruházakban, üzletekben. Ez egyébként jó hír a kereskedőknek, vagy nem?
Mindenképpen időszerű döntésnek tartjuk a kötelező akciózás kivezetését, hiszen hála jó Istennek régóta beszélünk arról, mint egy másfél évvel ezelőtt kezdtünk erről beszélni, hogy elindultak az élelmiszer termékek árai lefelé. Emlékszünk, hogy azt megelőző időszakban horror mértékű áldrágulások következtek be, de az elmúlt egy-másfél évben egyre több termékkörnél érzékelhető árcsökkenések mentek végbe, illetve mindnyájan látjuk azt, hogy az infláció gyakorlatilag nulla közeli értékre zsugorodott. Ez pedig úgy gondolom, hogy mindenképpen megteremti annak feltételeit, hogy ezeket az ilyen típusú döntéseket eltöröljék, és így módon természetesen örülünk annak, hogy a kötelező akciózás kivezetése megtörténik.
De hogy ennek valóban ilyen ereje volt? Mert én egyébként azt látom, hogy a kötelezőn túl is, főleg a nagy láncok azért erősen beleálltak egymásba is. Tehát, hogy nem az volt, hogy kötelezőből akcióztak, hanem szinte egymás előtt akcióznak. Tehát azt látom, hogy ha valahol a trapista sajt akciós, akkor a másik üzletben is akciós a trapista sajt, és így tovább, és így tovább. Most csak egy példát mondtam. Tehát, hogy igazából itt a verseny indukálta ezt, vagy kellett erre kötelezni a szereplőket?
Az akciós termékek mindig is nagyon vonzóak voltak a vásárlók részéről, tehát ezeket a termékeket előnyben részesítették a standard áru termékekhez képest, és amikor jelentős mértékű volt az élelmiszer infláció, akkor, ahogy mi szoktuk mondani, a vásárlók jelentős részénél az árérzékenység az még tovább fokozódott. Ez pedig arra kötelezte, szabad így fogalmaznom, a hálózatokat, hogy az akciós gyakorlatukat felülvizsgálják, illetve megtöbbszörözzék azoknak a termékeknek a kínálatát, amelyeket akcióba helyeznek. Tehát manapság, és ez mindenképpen egy fontos információ, hogy annak ellenére, hogy a kötelező akciózás gyakorlata kivezetésre kerül, semmiképpen nem kell attól tartani a vásárlóknak, hogy ezzel gyakorlatilag megszűnik a kereskedelmi hálózatok akciós gyakorlata. Nagyon-nagyon fontos ebben a jelenlegi nagyon kiélezett versenyhelyzetben az, hogy minden kereskedelmi szereplő küzd a vásárlók kedélyére, ezt pedig csak akkor tudja megnyerni, hogyha jó minőségű szolgáltatást, jó minőségű termékeket kedvező áron biztosít. Tehát a kötelező akciózás kivezetésével nem szűnik meg az akciós kínálata az üzleteknek.
Na most volt egyáltalán olyan szereplő, akinek ez valódi kényszert jelentett a piacon? Tehát aki most fellélegezhet, hogy akkor őt már nem kötelezi a törvény szava arra, hogy akciózzon?
Azért ez egy komoly tehertétel volt a hálózatok számára, hiszen figyelembe kell venni azt, hogy kötelező volt az, hogy az elmúlt 30 nap legalacsonyabb áránál 15%-kal olcsóbban kellett adni azokat a termékeket, amelyek a kötelező akcióban szerepeltek. Itt nyilván az érintett üzleteknek, kereskedelmi hálózatoknak meg kellett vizsgálni azt, hogy az előző időszakban ezeknek a termékeknek mi volt a minimum ára. Azért erre komoly munkaidőt kellett szentelni, hogy ezt a kínálatot megfelelően alakítsák ki, hogy olyan terméket helyezzenek be az akcióba és olyan áron, ami a jogszabályi feltételeknek megfelelő. Tehát, hogy azért ez egy jelentős adminisztrációs és plusz munkaterhet jelentett a hálózatok számára, ami innentől kezdve megszűnik, illetve nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy a kisebb élelmiszerkereskedelmi egységek számára különösen nagy volt ennek tehertétele, hiszen annak érdekében, hogy ezek a kisebb eladó területű üzletek ne listázzák ki magukat a piacról, és ne legyenek hogy mondjam, álszerűtlenek. Ez nyilván utána kellett menni a multik által diktált feltételeknek is. Tehát, hogy ez egy óriási nyomást helyezett a kisebb eladó területű üzleteket működtető vállalkozások számára. De mondom, itt a legfontosabb az az, hogy a kereskedelem nem működőképes, megfelelő akciós gyakorlat nélkül. Tehát ezért szeretném a vásárlókat megnyugtatni a tekintetben, hogy a kötelező akciózás eltörlésével ők ennek a döntésnek nem lesznek kárvallottjai, hiszen az infláció az gyakorlatilag közelít a nullához, illetve az élelmiszer termékek, termékcsoportok árai pedig nagyon jelentős mértékben mérséklődtek az elmúlt időszakban. És ezért mondjuk azt, hogy mindenképpen időszerű volt ennek a dolognak a kivezetése.
Nem várnak újabb alapkamatemelést a japán jegybanktól az elemzők, annak ellenére, hogy a Szigetországban, májusban, ottani viszonylatban rekordmagasra, 2,8%-ra kúszott az infláció. Az elmúlt 17 évben Japánban változatlan volt az árszínvonal, ennek megfelelően 8 éven keresztül negatív kamatperiódus volt érvényben. Márciusban azonban 0,1%-ra emelte az alapkamatot a jegybank, mivel megjelent náluk is az infláció. Henrik Gergellyel, az IBAN First magyarországi értékesítési vezetőjével Lakatos László beszélgetett.
Májusban 2,8%-ra, vagyis három havi csúcsára nőtt az éves infláció Japánban. Ezek szerint akkor a 17 év után meglépett márciusi kamatemelés után jöhet a következő szigorítás?
Nagyon érdekes ez a felvetés, és nagyon érdekes ez a kérdés, ezt többféle aspektusból szokták vizsgálni a szakemberek. Én a magam oldalára nem várnék egyébként hamarosan kamatemelést. Historikusan is azért lehet látni, hogy Japánban nagyon-nagyon tisztelik a hagyományokat, és akár már egyébként a 2023-as évben is elvárt lett volna a japán jegybanktól a kamatemelés, azonban az egyéves periódust tiszteletben tartották, tehát 2023-ban még Kuroda elnök vezette jegybank monetáris politikáját követte a jelenlegi jegybanki elnök Ueda, viszont megérett arra a japán gazdaság, hogy itt drasztikus változások történjenek. Ugye igen, valóban 2007 óta, tehát 17 év után történt az első kamatemelés. Az elmúlt 17 évben nem volt. Japán nem tapasztalt még inflációt ebben az adott periódusban, ebben a 30 évben. Tehát olyan időket él meg Japán, amire nem is számított senki. Valóban ez a 2,8%-os infláció, ez egy viszonylag magas, viszont hogyha a fogyasztói árindexet nézzük, amiben az élelmiszerek ugye beletartoznak, itt azért még mindig egy nullához közel egy 0,2%-os emelkedés van éves szinten, ami továbbra is azért az élelmiszerárakat jelentősen alacsonyan tartja, de a többi, akár az energiaárak emelkedését, akár a behozott külföldi termékek, importtermékek emelkedését nézzük, azért a fogyasztói kosarat jelentősen gyengítette, közel 5% körül van. És ami nagyon fontos még mellette, hogy Japán pont itt az inflációra, illetve a magas kötvényhozamokra reagálva 5,2%-os béremelést is harcolt ki a nagyvállalatoknál, ami szintén hatalmas költséget ró az országra.
Egyébként a japán jen a dollárral szemben most tulajdonképpen mélyponton tartózkodik. Ilyenkor mondjuk nagyon sok jegybank, amelyik szokott foglalkozni az árfolyammal, már lépéseket fontolgat, de a Japánnak meg jó a gyenge jen, hiszen az amerikaiak azt többször szóvá is tették, hogy Japán így tud piacot szerezni magának a gyenge jen segítségével. Szóval akkor ez még tovább erősíti azt a várakozást, hogy nem lesz további kamatemelés.
Valóban. Amerika jelenleg egy figyelőlistára rakta Japánt, illetve a japán jent. Habár nem mondják ki azt, hogy árfolyam manipulátor lenne a japán jegybank. Ez egyébként egyedül 2019-ben Trump kormányság alatt történt meg Kínával szemben, amit végül egyébként nagyon gyorsan visszaismertek. Igazából ennek az volt csak a lényege, hogy Amerika egy a kereskedelmi háborúban egy kifejezetten előnyös pozícióba tudja helyezni magát. Erre a figyelő listára helyezte fel egyébként Japánt, ami ebben az esetben annyit eredményez, hogy az amerikai törvényhozókat párbeszédre kényszeríti egyébként a japán döntéshozókkal, és akkor abban az esetben, hogyha az egy éven belül nem sem történik változás, akkor mérsékelt erejű szankciókra kerülhet sor, mint például, hogy az amerikai közbeszerzésekből kizárják a japán cégeket. Mert ahogy az előbb is említette, ugye itt ez egy jogtalan előnyszerzés is lehetne. De valóban a japán export kifejezetten magas, 12%-kal növekedett az elmúlt egy évhez képest. Ebben benne van az autókereskedelem, ők tartják ezt a 12%-ot, ezen felül egyébként a félvezetők, illetve a csipek azok, amik nagyon nagy mennyiségben fogytak. Ezek 20-40% fölötti javulást mutattak egyébként a külkereskedelmi mérleg szempontjából, ami ezáltal a hiányt is jelentősen csökkentette, ugyanezzel a 12%-kal. Ami érdekesség lehet itt esetleg, hogy az Európai Uniós országok, Németország itt nem számít bele, tehát látjuk, hogy nem az euróval szemben mély ponton a japán, hanem a dollárral. Tehát látjuk azt, hogy az Európai Unió felé nyújtott kivitel 10%-kal, Németország felé közel 9%-kal, míg Oroszországban ugye a háború által 22%-kal kevesebb japán termék jutott.
Egyébként a gyenge ilyen az csak az exportot támogatja Japánban, vagy más oka is van annak, hogy a jegybank megtesz mindent azért, hogy ne nagyon erősödjön tovább?
Természetesen az export azért egy fő pontja ennek, de meg kell nézni, hogy a hosszú távú befektetések esetén nem feltétlenül csak a makropiaci helyzetet kell figyelni, hanem alapvetően maga a tőzsdei mozgások is nagyon fontosak. A japán kötvények jelen pillanatban az egekben vannak, ezt egyébként Japán megpróbálja mesterségesen, ugye itt az előzőre visszautalva csökkenteni, akár lezárni ezeket a kötvényeladási és kötvényvásárlási hullámokat, illetve maga ez a kamat különbözet, ami van. Tehát ugye, amiről beszéltünk, hogy az elmúlt 8 évben negatív kamat volt Japánban, most ez 0 és 0,1% közötti kamatlábakra emelték föl. Ez továbbra is például az amerikai dollárral szemben, ahol 5,2-5,5% körüli kamatlábakról beszélünk, bő 5%-os kamat különbözet a keritrédek felé hajtja a vizet.
Azt hiszem, hogy ezt érdemes lesz megmagyarázni, hogy az miért jó a japán jegybanknak, hogy a keritréd ügyletekben a japán ilyen továbbra is egy fontos devizának számít, illetve hogy lépjünk egyet még vissza a kája felé, hogyan zajlik egy ilyen carry trade akció?
Tehát alapvetően ugye a carry trade-ek esetében olyan ügyletekről beszélünk, amikor a befektető egy alacsonyabb kamatozású devizában veszi fel a hitelt, viszont egy magasabb kamatozású devizára váltja ezt át. Tehát itt azt kell látnunk, hogy míg nincsen kamatértéke, kamattartalma jelen pillanatban a japán jennek, addig Amerikában ez egy 5%-ot jelent az ő számukra. Tehát ezt, amit a piac az instrumentális befektető jó oldalon visszafizet, ez egy hatalmas hozamot hozhat, akár egy kockázatvállalása mellett a hitelfelvevője számára.
És ez miért jó a japán jegybanknak? Tehát, hogy miért kell ezt is támogatni? Vagy ez igazából nem egy támogatandó cél a japán jegybanknak?
Ez alapvetően nem egy támogatandó cél a japán jegybank számára, viszont ezáltal tudja a saját exportpiacát fenntartani, tehát ugye ez a valamit valamiért elven alapuló döntéshozataluk van meg. Hiába ezáltal egy magasabb költséget ró a saját devizája számára, de ezáltal ugye a pozíciók lezárásával, akár pozíciók idő előtti lezárásával, hiszen saját devizájában is a devizatartalékaiból megteheti ezeket, akár mesterségesen is tudja erősíteni, hogyha arra van szüksége. Tehát abban az esetben, hogyha hosszú távú pozíciókat vesznek föl, akár a jegybank saját magával szemben, ezeket 1-2-3 éven belül lezárja, akkor az amerikai dollár visszakerül a piacra, megveszik továbbra is a japán jent, kiviszik az országba, és ezáltal erősödni fog maga a japán jen, tehát egy mesterséges erősödést is elő tudnak idézni ezzel, miközben az exportpiac szempontjából viszont rendkívül vonzóvá tudják tenni a saját devizájukat. Magyarország is ugyanezen az alapon indította el 2022-ben egyrészt azt, hogy megfékezze magát az árfolyamnak a romlását, másrészt pedig azt, hogy a külföldi befektetőket vissza tudja vonzani az országba, és ehhez szüksége volt, hogy nagyon magas kamatlábakat tudjon visszahozni. Ugye itt arról beszélünk, amikor 25%-ra felvitték, és az euróhoz képest egy közel 25%-os költségterhet vállalt ezáltal.
Tehát akkor tulajdonképpen a japán jegybank irigylendő helyzetben van azért.
A japán jegybank folyamatosan irigylendő helyzetben van, így van.
Trendszerű emelkedés mutatnak az élelmiszer eladások az utóbbi hónapban. A tartalékok visszapótlása után már a fogyasztásra is többet tudnak költeni a családok. A reálbérek emelkedése és az infláció kedvező alakulásának köszönhetően tavaly ősz óta folyamatosan emelkedik a kiskereskedelmi forgalom. Árokszállási Zoltánnal, az MBH elemzési centrum igazgatójával beszélgetett Lakatos László.
A csökkenő infláció, illetve a reálbér emelkedés mennyire látszik meg a kereskedelmi adatokon?
Igen, azt látjuk, hogy a legutóbbi kiskereskedelmi adatok, amik az elmúlt hónapokban jöttek ki, azok egy fokozatos javulást mutatnak, egy viszonylag mély bázisról egyébként, de azt látjuk, hogy tavaly ősz tél fordulója óta egy egyértelmű emelkedő trend van kibontakozóban, amiben azért vannak hullámhegyek és hullámvölgyek, ugyanakkor a trend felfelé mutat. Ennek az oka leginkább az, hogy a háztartások most már egy jó ideje, lassan már egy éve egyébként emelkedő reálbérekkel szembesülnek, tehát az a bér emelkedés, amit realizálni tudnak, az bőven-bőven infláció felett van. És ugye nyilván az első időszakban még arra koncentráltak, hogy a tartalékaikat visszatöltsék. Ugye a 2023-as meg a 22-es év az elég nagy kihívásokat jelentett a magyar háztartások számára, és ezért az, hogy javult a jövedelmi helyzetük, ezt eleinte óvatossági okokból még a tartalékok visszaépítésére fordították. De az elmúlt néhány hónapban azt látjuk, hogy szépen fokozatosan, de egyértelműen már a fogyasztásra kezd fordítódni ez a plusz jövedelem, és ezért azt látjuk, hogy a legutóbbi adat, ami az áprilisi volt a kiskereskedelemben, van a forgalom mértéke a tavaly októberi szinthez képest most már 3% körüli emelkedést mutatták, tavaly októberi hónaphoz képest a kiskereskedelmi forgalom már körülbelül 3%-kal van magasabban, mint akkoriban.
Egyébként az élelmiszerfogyasztás ugrott meg, vagy ott nőtt először a fogyasztás, vagy pedig más termékek, termékcsoportok is megindultak?
Azt lehet látni, hogy az élelmiszerfogyasztásban egy trendszerű emelkedés van, tehát ott azt lehet látni, hogy a tavaly évben még visszaesés volt, aztán ahogy jöttek az őszi-téli hónapok, egy fokozatos javulás volt, tehát nem arról lehet beszámolni, hogy egyik hónapról a másikra hirtelen sokkal több élelmiszert vásárolt a magyar lakosság. Ugye az élelmiszereknek a kereslete az azért relatíve stabil, tehát attól függetlenül, hogy drágább vagy olcsóbb az élelmiszer, nem eszünk sokkal többet vagy sokkal kevesebbet, és ez látszik is ezen a statisztikán, úgyhogy itt egy trendszerű emelkedés van, ahol egy kicsit hullámszerűbb a javulás, és ez a legfrissebb statisztikában látszik, korábban ez kevésbé látszódott, hogy a nem élelmiszer jellegű fogyasztási cikkek a legutóbbi adatban már a legnagyobb növekedést mutatták, és ez is egy biztató kép, mert arról van szó, hogy most már a lakosság lehet, hogy nem csak az élelmiszer oldalán kezd el visszatérni ahhoz a korábbi kicsit talán magasabb minőséghez, és nem a lefelé helyettesítés van meg, hanem most már van egyfajta pozitív visszarendeződés, hanem a nem élelmiszernél, ami ugye nem esszenciális, nem feltétlenül szükséges termék, ott látunk egy növekedést a legfrissebb adatban, ami arra utal, hogy az óvatossági motívum oldódhat, és tényleg a fogyasztás most már beindulhatott Magyarországon.
Mi a helyzet a tartós iparcikkekkel? Ugye ezek is jelentősen visszaestek. Itt az elhalasztott vásárlások már megjelentek, vagy ott még nem látszik ez a javulás?
Ott egyelőre mérsékeltebb a javulás, de a kezdeti jelei talán annak is látszódnak már, ahogy említettem, ez a nem élelmiszer jellegű kereskedelem, ami magában foglalja ezeket az árucikkeket is, amik ugye ilyen iparcikkek vagy tartósabb fogyasztási cikkek, abban is van egy javulás már a legeslegutolsó adat szerint, de azért ott még látni kellene 2-3 olyan hónapnak az adatát, amikor az a növekedés ez megerősödni látszik, és akkor beszélhetnénk azt gondolom, fordulóról, de azért bizakodhatunk abban, hogy ez bekövetkezik, mert ahogy mondtam, ugye a jövedelmi helyzet az javul. Ráadásul ugye most a nyáron több sportesemény is van, amik kismértékben ugyan, de meg szokták mozgatni ezeknek a termékeknek a kereskedelmét. Ugye van bizonyos altermékcsoport, aminek akár jelentős mértékben is megnőhet a kereslete, például az ilyen televízió készülékek vásárlását, azt gyakran időzítik ilyen eseményekre a háztartások. Ugye a hitelezésben is ilyenkor van olyan helyzet, amikor egy kicsikét nőni tud a volumen, Úgyhogy ezek tudnák a következő hónapokban a kiskereskedelmi forgalmat fölfelé lendíteni, és azt gondoljuk, hogy erre jó esély van.
És az élelmiszer kereskedelemben tapasztalható trendek alapján elmondható, hogy a magyar élelmiszeripar is egyre jobb helyzetben van?
Hát a magyar piacra termelő élelmiszeripari szereplőknél már egy ideje az látszik, hogy egy felfelé mutató trend van, ami ugyancsak alátámasztja azt, hogy a fogyasztás bővülése az, ami a majd a gazdasági növekedés is húzhatja fölfelé. Tehát a válaszom az, hogy igen, az látszik, hogy az élelmiszer, ital, dohány gyártása az javuló tendenciát mutat az ipari termelésen belül, míg hogyha valaki megnézi a villamos berendezés gyártását, ami ugye akkumulátor gyártást jelent jelentős részben, vagy a járműgyártást, ott azért még nem beszélhetünk ilyen trendfordulóról, tehát az iparon belül az látszik, hogy a belföldi fogyasztásra termelő szektorok néznek ki jobban, és itt már látszik egy fordulat. Tehát igen, el lehet mondani azt, hogy itt valamivel javult a kép. Persze az, hogy egy adott társaság éppen mondjuk exportra termel, vagy mondjuk olyan terméket állít elő, ami ugyan hazai felhasználású, de lehet, hogy még nem állt helyre a kereslete, ilyen lehetséges, tehát azt nem állítom, hogy minden egyes ilyen vállalat sokkal jobb helyzetben találja magát, de az agregált számok alapján azért itt egy javulás látszik most már egy jó néhány hónapja, úgyhogy azt gondolom, hogy lehet bizakodni abban, hogy a következő hónapokban ez folytatódhat, és tényleg a belföldi fogyasztásra termelt élelmiszeripari termékeknél egy javulás az, amire lehet számítani a következő hónapokban.
És a banki termékeket hogyan érinti ez a trendforduló? Itt arra gondolok, hogy akár a bankkártya tranzakciók hogyan változtak, illetve esetleg a hiteltermékek iránt a szabad felhasználású vagy áruhiteltermékekre mekkora kereslet mutatkozik?
Magukban a bankkártya tranzakciókban olyan drámai növekedést nem látunk egyelőre, ugyanakkor amiben látszik a javulás, az a hitelezés. Mind a személyi hitel, mind a jelzálog hitelek kiáramlása a gazdaságban az erőteljesen megindult az év első felében, és ez is azt támasztja alá egyébként, hogy a lakossági fogyasztás az előre tekintve javulhat. Úgyhogy azt látjuk, hogy a gazdaság élénkülésével, a kamatok csökkenésével, az infláció csökkenésével, és egy kicsit a jövőbe vetett hitnek a fokozatos, óvatos javulásával itt azért a hitelezés oldalán is a lakosságnál egy javulás az, amit az első fél évben tapasztalunk, és ez a folyamat egyébként folytatódhat véleményünk szerint, tehát ahogy a lakosság egyre bizakodóbb lehet a jövőjét tekintve, úgy vehet föl majd még hitelt, és fogja tudni fogyasztásra költeni. Persze nagyon fontos, hogy eközben nagyon nagy megrázkódtatások ne érjék a magyar gazdaságot, tehát az infláció viszonylag stabil maradjon, a jövedelmi helyzetek azok ne mutassanak nagy kilengéseket. Arra azért számítani kell, hogy az a nagyon jelentős reálbér emelkedés, ami az elmúlt hónapokban tapasztalható volt, az azért kisebb lesz majd előre tekintve. Ha belegondolunk, ugye 13-14%-kal nőnek a bruttó bérek, miközben az infláció 4% vagy az alatti. Egy ilyen állapotot tartósan nem fog tudni kitermelni magából a magyar gazdaság, hogy ilyen 10% körüli reálbéremelkedések legyenek jellemzők, ennél valamivel azért alacsonyabbra számítanánk. De hogyha egy viszonylag stabil makrokörnyezet ki tud alakulni, ahol nincsenek nagy áringadozások, a jövedelmi helyzet az kiszámíthatóan és érezhetően javul, és a hitelezés is tud növekedni, viszonylag alacsony kamatok tudnak kialakulni egy ilyen helyzetben, és ez segítheti előrenézve a fogyasztás alakulását.
Akkor így mindent összevetve tulajdonképpen a GDP növekedés kódolva van ebbe a trendbe.
Én azt gondolom, hogy igen, tehát a GDP bővülése idén azért számottevő lehet. Ehhez a háztartások fogyasztása jelentős mértékben hozzájárulhat, olyannyira, hogy a nettó exporton kívül gyakorlatilag a háztartások fogyasztása lesz az, ami valószínűleg érdemben pozitívan hozzá fog járulni a gazdasági növekedéshez. A beruházások helyreállása az inkább a jövő évre tehető. Idén a beruházások annyira nem teljesítettek meg jól, illetve hát ugye a nettó export, tehát hogy az export és az import olló az úgy alakulhat, úgy tágulhat, hogy ez is hozzájárulhat a gazdaság növekedéséhez. És hát a háztartások fogyasztása mindezen belül valószínűleg a GDP növekedésének az ütemét meg fogja haladni. Tehát a legnagyobb hozzájárulása GDP növekedéshez, valószínűleg a háztartások fogyasztásának lesz idén.
Köszönöm a figyelmüket, az elmúlt percekben Önök a reggeli Monitor legérdekesebb beszélgetéseit hallották. Ajánlom figyelmükbe a délutáni monitorunkat 17 órakor. Ez egy kicsit bővebb hírösszefoglaló lesz, és természetesen holnap reggel ismét jelentkezik a reggeli Monitor, méghozzá 19:30-tól. Én köszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát hallották.